Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 11. fejezetben, az első 9 versben a következőképpen. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csipőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisdeld a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Atyám, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, nem könnyű ige szakasz, amely az ige hirdető számára adatik, de igazából az igének az értelmét csak a születés felől, Jézus Krisztus felől tudjuk értelmezni. A Ézsaiás próféta könyve is csak Jézus felől értelmezhető, csak úgy láthatjuk, hogy az, amit Ézsaiás Krisztus születése előtt több mint 700 évvel megfogalmazott, az igazából akkor még egy jövendőlés. A jövendőlés igazából nem egy látomás, nem egy vízió, nem egy emberi léleknek a kivetítődése, vágya, óhaja, sóhaja, hogy de jó lenne, ha így lenne, hanem a jövendőlés, amit Ézsaiás kapott, az valójában egy olyan prófétai üzenet, amely ajándéként adatott Ézsaiás számára. A próféták azok mindig ajándéként kapták Istentől azt a látást, amely nem az ő látásuk volt. Éppen ezért nem emberi reménység szólal meg benne, hanem Istennek a teremtő áldott szava. Így érthetjük Ézsaiásnak ezt a gyönyörűséges proféciáját. Ez igazából egy olyan jövendőlés, amelyet Ézsaiás megfogalmaz, de ebben valójában Istennek az élő szava van benne. Isten már tudta, látta a 700 évvel Krisztus születése előtt, hogy mi lesz az igazi megoldás, hogy mi a problémának a gyökere és mi a megoldás. Az utóbbi időben, testvérek, Isten különösen ránehezítette a szívemre a pszichiátriai osztályt, és viszonylag sokat szoktam közöttük járni, lelkigondozni is, meg alkalmakat is tartani, bibliórákat közöttük, és minél többet járok, annál egyre inkább látom azt, hogy amit az emberi lélekről tud a mai modern kor, igazából döbbenetes. De az is látható, hogy bármennyi sokat tudunk mi az emberi lélekről, arról, hogy bizonyos mechanizmusok hogyan működnek, és hiába tudunk mi sokat a biokémiai reakciókról, amik az agyban zajlanak le. Ezek a dolgok igazából, látom az ott lévő betegeknek az életén, hogy ezek igazából biokémiai szinten, jó szándékú emberi beszélgetésekkel nem megoldható dolgok, nem záródnak le, marad minden úgy a régiben. Évek óta látja az ember azt, hogy hogyan történik, vagy hogyan van az, hogy igazából a addiktológiai osztály is, meg a pszichiátriai osztály is legtöbbször ilyen permanens módon, ismétlő módon mindig ugyanazokat a beteg anyagokat hordozza magában. Miért, testvérek? Mert amíg Istennek az élő és hatalmas szava bele nem nyúl az ember élettörténetébe, addig igazából jelentős változás nem is történik az ember életében. Addig maradnak a dolgok, legfeljebb lehet egy kicsit színezni, púderezni, lehet különböző módokon megfogalmazni, de minden marad a régiben. Ézsaiás prófétának az üzenete nem egyfajta színezés, púderozása a dolgoknak, nem, ahogy fogalmaztam, leírtam magamnak, nem egy utópia, egy olyan megálmodott dolog, amely igazából az emberi elmének, az emberi léleknek a szüleménye, hanem, ahogy említettem, Istennek a valóságos és élő szava. És egy olyan kortörténeti helyzetben fogalmazódik meg, amikor igazából Izrael népe számára ez egy valóságos és fontos üzenet lehet. De egy olyan kortörténeti korszakban fogalmazódik meg, amikor igazából, ahogy András tegnap már említette, felvázolt ezt a kortörténeti összefüggés, kortörténeti időszakot, amikor már Izrael népe valójában egy kettészakadt ország. Az északi és a déli ország, és az északi ország már el is veszett ebben az időben. Az asszír birodalom már megszállta. Idegen elnyomás alatt van. Isten ítélete már bekövetkezett ott Izrael egy jelentős részén, és a pici déli rész van még megmaradva, ez az Isai által, a Dávid által lévő rész. Azt mondhatnánk, hogy na talán valami pici kis csoda fog történni, de az ige kapcsán és a kortörténet kapcsán látható, hogy igazából már csak óráknak vagy napoknak a kérdése, és a déli rész is elveszett. Nincs tovább. Isten valóságosan beszél az emberi élet történetről, valóságosan beszél Izraelnek a dolgairól is. Amikor Isten szól, akkor mindig határozottan szól, azt mondja az ige, hogy bölcsé teszi az együgyűt. Azt mondja az igében, hogy ez a nép csak ajkával közelít hozzám. Csak a szavaival tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Isten valóságos ítéletét mondja ki Izrael népe felett, és igazából, hogyha ezt a képet látnánk, vagy ha ezt a képet látjuk, akkor azt látjuk, hogy igazából ott mi lesz, csak az üszkös rom, a kivágott fának a törzsé, kivágott fa törzse eltűnik, a gyönyörű színes lombok, és marad csak lent a gyökérzet, és egy pici kis tuskó. Ennek kapcsán eszembe jutott egy kép, Kölcsén, ahol szolgáltunk majdnem egy évtizedig, a gyönyörű fenyőfasor ment a templomig, és a fenyőfasor előtt valahogy egy madár elpottyantott egy kis magot, és abból kezdett kiterepélyesedni egy fa. Igazából egy jelentéktelen fa volt, nem volt annyira nagy jelentősége a fának, viszont néhány éven belül annyira megerősödött, hogy a kisebbik fiamnak, Dánielnek ez lett a kedvenc játékszere, és miért szeretett mindig erre a fára mászni, egy olyan másfél-két méter magasságú lehetett körülbelül, és egy alkalommal, ahogy ő ezt a játékos tevékenységét végezte, felmászott erre a fára, arra lettünk figyelmesek, ahogy jövünk ki a feleségemmel, hogy körülbelül egy olyan 30 méter távolságra, vagy 40 méter távolságra volt ez a fa. A fiunk már zubban le a földre, és egy iszonyatos nagy, fájdalmas kiáltás lesz benne. Úgy szaladtunk mind a ketten a feleségemmel, néztük, gyorsan ölbe kapni, vigasztaltuk, vittük be Dánielt, Istennek legyen hála, hogy megúszta, ugye, hogy sem a combcsontja, sem a combnyak, semmi, tehát nem tört el, egy zúzódás lett valójában a lábán, és egy nagy tanulság számára, de milyen az apai szív, én hirtelen felhevültem, és azt mondtam, hogy ezt a történetet le kell zárni, és oda mentem a jelentéktelen vettem kis fűrészemmel, és elkezdtem fűrészelni. Tehát mondom, most ezt a történetet lezárom, és ő többet nem megy erre a fára fel. És nagy kínlódások, egy jó egy órás verejtékes munka után végül is ezt a fát kifűrészeltem, de megmaradt ugye a gyökérzete, és megmaradt az a kis csonka törzsrésze, ami ott maradt, mert nem lehetett ugye teljesen kifűrészelni. És úgy gondoltuk, hogy ez a helyzet megoldódott, de feleségem tudná csak mondani, hogy mi ennek a fának a konkrét neve, elfelejtettem reggel megkérdezni, hogy mondom, itt is ilyen módon is felkészült legyek, és rögtön mondjam, de a döbbenetes az, testvérek, hogy eltelt körülbelül 2 év, és megint gyönyörű hajtás sarjadt, és gyönyörűen indult a fa, és erősödött meg, és azóta is ott van. A parókián legalábbis legutoljára, amikor jártunk ott, akkor láttam, hogy Attiláik nem vágták ki, a fenyők sajnos kikerültek, de ez a fa megmaradt. És milyen erőteljes tanítás volt ez számomra, hogy igazából az ember földi módon próbálna ezeket a dolgokat elrendezni. Történt egy esemény, nem is... Azt vonom le következtetésként, hogy mennyire egy gyermekre, egy 3 éves, 4 éves forma gyermekre mennyire vigyázni kellene, és pásztázni állandóan a szemünkkel, hogy mit csinál, hanem rögtön akkor a problémát próbáljuk megoldani, és kivágni ezt a fát, és aztán voltak éppen nem sikerült, mert hogy maradt, és aztán indult, és terebélyesedett, és szép lett, és közben meg Dániel is nőtt, és az értelme is ugye bölcsebbé vált, és belátta azt, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ez a fa lesz számára a legoptimálisabb ugye a játék tevékenységeinek a megoldásához. Tehát Isten azt mondja, hogy kivágatik, tehát nincs sem észak, sem dél. Isten ítélete valóságos, de igazából mégiscsak ott van a sorok mögött, ott van az a reménység, hogy ott van a maradék, ott van az a kicsiny mag, ott van az üszkös rom, ott van az a gyökérzet, az a csúnya tönkővel, és Isten ebből is reménységet tud fakasztani. Ez olyan döbbenetes számomra, eszembe jutott Reményik Sándornak egy verse, amelyben ugye valószínűleg már ő tudta, hogy milyen súlyos betegsége van, és azzal a betegséggel hasonlóan, mint Pálnak, neki együtt kell majd élnie, együtt kell szenvednie. A Gyógyíts meg című versében így ír gyönyörűen a költő. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája. De épek még a gyökerek talán, a tompa tunyatespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Milyen döbbenetesen fogalmazza meg a költő azt, amit sokszor ugye emberleg átélünk, megtapasztalunk. És milyen döbbenetesen fogalmazza meg azt a képet is, ugye, amely, hogyha elvonatkoztatjuk, akkor mondhatjuk igen, tehát, hogy ott azokban a gyökerekben, ott van az életnek a jele. Ott van Isten éltető energiájának a jele. Ott van az a reménység, hogy nem veszett el minden teljesen. Hogy Isten újat fog támasztani. A régén, azon, ami úgy tűnik, hogy már teljesen elveszett, a gyökerek még mindig ott vannak a földben. Isten valami újat fog támasztani, amikor úgy tűnik, hogy már mindennek örökre vége van. És oda tettem a kérdést magamnak, hogy igen, mindennek örökre vége van. Nem. Mert az, amit Isten elkezdett, ott Izrael népe történetében az nem marad félbe. Isten nem végez fél munkát. De mégis döbbenetes ennek az igének a valóságában az, amiről a prófétai szó erőteljesen szól, hogy mégis az a jövő, amelyet Isten kibontakoztat majd, az mégsem teljesen annak a meglévő múltnak a folytatása. Mégsem a dolgoknak a felmelegítése, a dolgoknak a konzerválása, hanem Isten valami újat kezd az emberiség történetében. Tehát nem annak a meglévő múltnak a folytatása, és mégis döbbenetesen, egy paradox módon, mégis csak a múlt történelmének a folytatása. Hogyan érthető ez? Tehát, hogy Isten nem azokkal a lelki dolgokkal megy, viszi véghez tovább az ő üdvözítő tervét, amely Izrael népe számára a kudarc, a bukás, az elesés volt, hanem Isten újat kezd, új kezd kibontakozni. Milyen döbbenetesen fogalmaz Simon András grafikus művész egy grafikájában, amikor azt írja, hogy lehet, hogy megfáradtál, és reményt vesztve elbukni készülsz. Vagy életed háborgó tengerén most épp gondjaidba mélyülsz, de ne add fel. Isten körbevesz téged, ő a megtartód és megmenekülésed. Ilyen döbbenetes, hogy ugye ezt a képet látva az ember azt gondolhatná, hogy nincsen már lehetőség, és mégis azt mondja az ige, hogy egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. Egy vesszőszál. Egy olyan, amit az ember már nem is várt. Egy olyan, aki emberek számára nem volt kívánatos. Ő fájdalmak férfia volt. Ő betegségeknek az ismerője. Mi meg sokszor azt gondoltuk, hogy az Istennek a büntetése van rajta. De ő, ahogy fogalmaz az öreg Simon, sokaknak az elbukására és felemelésére lett. Isten így ebben a piciny veszőben, ebben a piciny hajtásban, ott Betlehemnek a mezején, a reményvesztettségben, a hitehagyottságban, a kétségbeesésben, az emberi csüggedésben beleplantálja az ő jövőt adó reménységét Jézus személyében. És milyen döbbenetes, testvérek, mekkora kontraszt. Mekkora kontraszt az, amit Isten végbe visz, és milyen csodálatos kegyelem mégis ez. Isten végig viszi azt a művet, testvérek, itt leírtam magam, Isten végviszi azt a művet, amelyet ő elkezdett, amelyet ő megígért Ábrahámnak, hogy általad lesz majd áldásá a föld valamennyi nemzetsége. De nem Isaiban és nem Dávidban, hanem majd az ő utódjukban, a testet töltött, értünk is megszületett Názáretiben, a Jézus Krisztus személyében, általa lesz áldásá a föld valamennyi nemzetsége. És testvérek, lehetne most igen azt mondani, hogy hát rendben, de valahogy, mintha a körülöttünk lévő teremtett világ nem erről szólna. Az imádságban is ugye elhangzott a 2016-os esztendő. Azok a borzalmak, amelyek Európában megtörténtek. A nizzai események, vagy éppen most a berlini esemény, amik voltak, ahol több tíz embernek értelmetlenül kell meghalnia, de különösképpen gondolunk ugye Aleppóra, a szíriai részre, ahol pedig úgy gondolják ma is, hogy az uralom ugye az erőszakkal, fegyverrel, gyilkos pusztítással valósítható meg az uralom és a békének az elhozatala. Mennyire döbbenetes, hogy Isten azt mondja, hogy ebben a világtörténelemben én valamit elkezdtem, és én ezt kibontakoztatom Jézus személyében. Sokszor nem egy látványos, egy globális jelenség ez. Nem egy olyan, hogy ott most egyszerre hirtelen nagy dolgok történnek, de mégis történnek emberi élettörténetekben. Isten lassan bontakoztatja ki ilyen pici vesszőszál formájában. Sokszor a mi élettörténetünkben is. Hogy az, amikor mi már semmit nem látunk, amikor már úgy gondoljuk, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, amikor már, ahogy gyönyörűen fogalmaz a 62. szám énekünkben az énekköltő, hogy ott, ahol a reményt már nem lát, ami gyarló szemünk, ő 100 eszközt talál. Milyen csodálatos ez, hogy Istennek a felkentjével, a názáretivel kezdődik egy új korszak, egy új világkorszak az emberiség történelmében. És itt igazából az ige valójában azt a történelmi korszakot is érinti, amely a jövendő korszak, amelyet most Isten népe is még vajudva és sóvárogva vár, azt a korszakot majd, amelyben Istennek a jogrendje, igazsága fog megvalósulni, ahol Isten lesz majd minden mindenekben. Ezt a korszakot még mi is várjuk. És vajon azzal a reménységgel, azzal a bizakodással van-e tele mai szívünk, és azzal a hálával, hogy Urunk, tudjuk, hogy Jézusban valójában ezt véghez vitted, és végbe is viszed a te neved dicsőségére. Milyen jó lenne ezt ugye átélni, megtapasztalni. Milyen jó lenne azt átélni, hogy az emberi életek csődjébe Isten kibontakoztatja az új életet. Valami újat kezd Isten, azt mondja az ige is, Jeremiás prófita könyvében, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem felőletek. Isten tudja, hogy mi a terve felőlünk, és ő azt mondja az igében, hogy ő új életet készít számunkra, újat bontakoztat ki. Valami olyat, amit mi emberileg el se tudunk képzelni, amelyet a logika, az értelemnek a határa messze felül múl. Isten olyat készített el Jézus Krisztusban, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi értelem meg sem sejtett. És mégiscsak valóságá lehet. Mégiscsak valóságá lehet bennünk is ennek a názáreti Jézus Krisztusnak a hatalma, ereje, szeretete, bölcsessége. Így fogalmaz Ravaszt László református püspök úr az egyik prédikációjában. Biztos hallották már tőlem a testvérek, én ezt egy csodálatos vallomásnak tartom a püspöktől Jézussal kapcsolatban. Azt mondja Jézusra, hogy az ő csodálatos erejét éppen az mutatja meg, hogy át tud ömleni belénk, hogy ki tudja tölteni a mi lelkünket, hogy nekünk tudja adni örömét, teljességét, békességét, harmóniáját, tisztaságát és diadalát. A lélek úgy vonzódik hozzá, mint a vas a delejhez, az oltógaj az ághoz, a korsó a forráshoz, és úgy megtellik vele, mint a vas a delejjel, a gaj a törzsnedvével, a korsó a forrásvizével. Ilyen testvérek, valahol itt ebben a képben is csodálatosan bontakozik ki Isten üdvözítő reménysége. Igen, Jézus Krisztusban, ebben a hajtásban árad belénk is az isteni szeretetnek a minden forrása. Jézusban értjük meg azt, hogy kivé, mivé is lett az Isten, és kivé, és mivé is tesz bennünket. Ön gyönyörűen fogalmaz, ugye Luther 1515-ben az egyik szerzetes társának írt levelében, amelyben ugye arról beszél, hogy Jézus nélkül milyen volt az élet, és arra szólítja fel a szerzetes társát, hogy szemléld a szenvedő és feltámadott Krisztust, és azt mondja egy gyönyörű imádságában, ugye, azt mondja, hogy, és mond gyakran imádságaidban ezt, ugye, hogy Uram Jézus, te eljöttél erre a földre, és olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen én nem voltam. Milyen csodálatos mondat ez. Olyanná lettél, Jézus, amilyen te nem voltál, Isten olyanná lett, amilyen ő sohasem volt, és olyanná tett, amilyen mi sohasem lehetnénk nélküle. Így készít Isten ma is számunkra reménységet, vigasztalást, Jézus Krisztusban. Így erősíti a mi életünket, hogy a horizonton túl lássuk azt a valóságot, amelyet Isten bontakoztat ki. Ő újat kezd, most kezd kibontakozni. Nem csak a hallott ige hirdetésben, hanem Isten élő teremtő szavában, amely ma is az ő követésére, új életre, benne való bizalomra hív bennünket. Urunk, így erősíts hát, és így legyen velünk szent lelked, ahogy Luther fogalmazza, mert ha elhagysz, akkor beleesünk minden bűnbe, hitetlenségbe és gonoszságba, ahogyan megvan írva, nélküle semmit sem tehetünk. Ez így igaz, testvérek. Amen. Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy Te lehetsz ma is az én reménységem, Te vagy ma is szívemnek a bizodalma, Te vagy az, aki új életre serkentesz, Te vagy az, aki ma is bevilágítasz az én életembe, mindannyiunk életébe, reményt adó fényeddel. Köszönjük, hogy belőled árad belénk is az isteni életnek azok a rejtett energiái, amelyek megtölthetik a mi életünket, amelyek erőt adnak, célt adnak, lelkednek a tüzét adják a mi életünkbe. Légy hát velünk és tarts meg bennünket, hogy igéd üzenetét megértsük, és ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te áldott szavadnak. Amen.